Futóalbum című verses kötetéről, mindkettő a Kaligram kiadónál jelent meg, és a beszélgetést megelőzően a szerzők felolvasnak néhány művet, hogy kicsit közelebb kerüljünk a szövegekhez, azt követően pedig beszélgető partnereim Gaborják Ádám, Pajer Imre és Németh Zoltán irodalomtörténészek, kritikusok lesznek, akik majd közelebb visznek minket ezeknek a szövegeknek a világához. És akkor átadnám a szót az első felolvasónak, Dénesnek.
Jó estét mindenkinek! Erdősáv. Valami még mindig hiányzik, csak a helyét tudom megmutatni. Egy nagy, fehér falon a szegnyomok, felmeszelt törzsű fák. Van egy ketrecem a kert végében, de nincsen hozzá kutyám. Kicsit távolabb meg ott az erdősáv, esténként, mikor fúj a szél. Idáig hallatszik, ahogy susog az ágak közé akadt szemét. Ha nem félnék a következő sortól, innen már nem is mennék tovább. A szemközti padon ül, és nem csinál semmit. Meg sem mozdul, csukva a szeme, de a kinyúlt bőr és a vastag zsír alatt még megismerem a fiatal férfi testét. Hogyan szólítsalak meg, lelkiismeret furdalás apa? El fogom használni az arcod, mint egy szappant. Élni akar. Egy rozsdás hordó a kertben, félúton a ház és a víz között. Egy rozsdás hordó vizétől félni, tiszta emlék volt, most homályos ösztön. Valami mozog a sötét massza alján. Reggel van, két férfi egy harcsát tesz a hordóba. Este van, halként már nem elképzelhető. Valami élni akar a rozsdás vízben mégis, kiegyenesedni nem tud, forog körbe, a hordó oldalát súrolva köröz. Mintha beszélgetnénk. Amikor az egymásba rakott mély tányérok ugyanazon a hangon szólalnak meg, mint egy személyvonat, nem akarok a közelben lenni. Nem azért, mert félek, de már egy kertvárosi délutánban is nehéz a harag és az unalom egyensúlyát megtartani. Mintha mindkét kezem szatyorban végződne. Ráadásul ezek a nem szűnő kérdések, mint most is, hogy mondjam meg, mi a közös bennem és ebben a puszta falból kimeredő rozsdás csőben. Beomlott mozdulatok, kiáll belőlük egy láb, egy testrész. Megérezni egy másik ember szagát, az már majdnem olyan, mintha beszélgetnénk. A bokrok között valami kitartó suttogás. Hiába mentem ki a kertbe, nincs ott senki, csak a bokrok között valami kitartó suttogás. Egy túl egyszerű kérdés növényi válasza. Aztán már az esti visszarendeződés, hogy össze kell szedni a fűből egy családi találkozó alkatrészeit, de úgysem lesz meg mind, így fogyunk. Minden, ami rossz bennem, ilyenkor hirtelen felderül, mintha megtaláltam volna egy közös felejtés, vagy egy nagyobb szégyen kitapintható csomóit. És akkor ez az utolsó. Sötétedés után ez a dadogás. Kapuajtól kapuajig. Egy délutáni eső szűkületében hazahordani, amit találok, ezt eddig még ismerem. Mint egy szatyorban összeütődnek bennem a dolgok, de hogy sötétedés után ez a dadogás majd beszéddé áll össze, arra azért kevés az esély. Fél pár cipő, orvérzés utáni foltos ing, egy távoli ismerős halálhíre, hiába próbálok óvatosan darálni, mindig marad valami romlandó az anyagban. Köszönöm.
Jó estét kívánok mindenkinek. Hogy mindenkit összezavarjak, azt hiszem, hogy én írom a naplót megint. Szív. Néhány éves szív nagyobbodással mozgással próbálja lefaragni. Nagy szív elől menekül, tenyérnyi kétségbeesés az arcán. Mozdulatait egy távkapcsolóval irányítja a tó aljáról, a második bukott angyal. A környékbeliek felnőtt léleknek nevezik, ő nem hisz benne, tehát nem hívja sehogy. Nincs kibékülve a nagy szívével, most ez a fontos, meg a lelkével sem, de annyira, hogy jégeső esne, ha komolyan gondolkodna ezen tovább. Múltkor vett a hentesnél fél kiló májat, mintha az vergődne ott bal oldalon, akár egy hülye madár. Ő meg persze lelassul, a lelkét is lehúzza. Mérleg le kéne tenni, megelőzni az angyalt, ki akarja tépni. Sár. A cipőjéről kaparja a sarat. Mint hőskora emlékeit a rozog a színész. Már a mozgása sem a régi. Neki sem. Vajon ez az év is a menekülésével lesz? Kérdezi magától, vagy a mindentudó angyaltól a tóban. A földet kaparja. Már megint a szível elől menekül majd? Vagy a gyerektől, aki a lelke képeit rakosgatja össze? Hülyeség. Lélekfotók. Még mit nem. A lelkét kaparja. Nem lát semmit. Nehéz munka maga ellen is kaparni. És az utolsó, cirkusz. Nagy zajjal verik fel a cirkuszi sátrat. Este előadás lesz. Idegen, szomorú állatok remegnek a lakókocsik mögött. Állítólag egy angyal lesz a fő attrakció. A szédült porondmester szerint ma megváltja a világot. Pénz fog hullani az égből, megérzés, mert az úgy hiányzik. Olyan angyal lesz, hogy szinte ember. Olyan angyal, szinte halott. Álmokból vannak áttetsző szárnyai. A lakótelepen mindenki az esti cirkuszra készül, mosdatják a három árvát, akik még nem láttak olyat. És az ember, aki előre megérez dolgokat, sírva imádkozó tömeget lát a sátor körül. Gyorsabban ver a szíve, mint szokott. Nem szól senkinek.
Köszönjük szépen! Egyszer egy irodalomtörténész barátom azt mondta, amikor irodalomról beszélgettünk, hogy ha egy szövegről, legyen az regény vagy vers, el tudjuk mondani, hogy az miről szól, akkor már rég nem jó helyen járunk, mert akkor már nem az irodalomról beszélünk, hanem valami másról. Tehát egy belátható reflexió ez, hiszen hogy mit lehet megtanulni egy irodalmi szövegből, az talán nem is annyira jó kérdés, hanem a helyesebb kérdés az az, hogy mi az, amit csak abból az irodalmi szövegből lehet megtanulni, amit éppen a kezünkben tartunk és olvasunk. Éppen ezért én most egy vad húzással ezt az elképzelést összeomlasztom, ugyanis szeretném pár szóval összefoglalni Krusovszky Dénes egyik versét, amelynek az a címe, hogy talán kiderül valami. Ebben a szövegben arról van szó, hogy egy figura kievez csónakkal egy folyó közepére, és a sodrással szemben beugrik a vízbe, azzal a gondolattal, hogy talán ezáltal a cselekedet által valami kiderül. Azt nem tudjuk, hogy pontosan minek kell kiderülnie, de érezzük ennek a tettnek a súlyát. És a Dénes könyvének a borítója, ha jól látom, innen persze ti nem látjátok olyan jól, de egy vízbe merülő test szerepel rajta. Tehát az a momentum, amikor valaki beleugrik egy vízbe, ha jól látom. Tehát ez a, talán kiderül valami cím, illetve a versnek, ennek a versnek a szcenikája és a borító ha valamilyen módon reflexív viszonyba hozható egymással, akkor tulajdonképpen a verses kötet az saját magáról az irodalmi műalkotásnak a létmódjáról is beszédes lehet, hiszen ha kinyitjuk és elolvassuk, és ez nem csak a Dénes kötetére, hanem a Zoli kötetére is áll, valaminek ki kell derülnie, valami olyan meglátásra kell jutnunk, amihez korábban nem fértünk hozzá, illetve nem férhettünk hozzá, kizárólag ezek által, a szövegek által férhetünk hozzá. Az első kérdés az lenne, és itt tulajdonképpen nem szükséges teoretikusként megnyilatkozni, hanem szubjektív olvasóként is. Ezekből a kötetekből számotokra mi derült ki? Ki kezdi? Imre, Pajer Imre.
Mindenkit üdvözlök szeretettel, Pajer Imre vagyok. Hát először is az általad idézett versben az is nagyon érdekes volt, hogy egy ismeretlen csónakba száll be a líraién, amiről nem tudjuk, hogy kié, és akkor egy véletlen ötlettől vezérelve bevez a tóba, és akkor úgy ugrik be, és egy nagyon érdekes a végén, hogy igen, alámerül a vízbe, és akkor úgy följön, és ott van a vége, hogy a csónak eltűnt. Tehát most akkor válaszolnék a kérdésedre, itt kiemelném tényleg ezt az most kicsit teoretikus, ismeretelméleti problematikát, amire te is azért céloztál, így utalásszerűen, tényleg én is éreztem a Skoszowski Dénes költészetében. Van még egy kulcs szó, vagy kettő is talán, amit az ő költészetében megjelölnék. Az egyik ugye a tévedés iránti vonzódás, amit hát benne is van így ebben a könyvben, és a másik pedig a véletlennek a szerepe. És hogyha ezt így összeillesztjük, és az összeillesztés is egyébként jellemző Dénesre, tehát hogy mindig a rendet keresi a verseiben, tehát valamilyen ismeretelméleti rendet, amely mindig véletlenszerű lesz, és soha nem lehet igazán rájönni a csízióra, hogy így mondjam. Tehát ilyen szempontból a Franz Kafkának a műveire is utalt, és ő benne is van. Hát egy intertextuális vonatkozásba be is hozza a Kafkát Dénes. Tehát a véletlen és a tévedés és az utalásos dolgok, tehát megismerhetünk-e egyáltalán valamit, és egyáltalán érdemes-e megismernünk valamit, vagy inkább izgalmasabb dolog ebben a feszültségben lenni. Tehát, hogy akarunk valamit megismerni, ami esetleg nincs is. De az a feszültség, az a készenlét, az adja azt a, és ezt adta nekem a kötet, ezt az érzést, mert hát a minden költészet egy érzést is azért ad, és az esztétikai tapasztalatnak ez az érzéshez nagyon nagy köze van, egy ilyen, hogy így mondja, olyan furcsán, egy ismeretelméleti érzést, egy izgalmat fejezett ki ez az egész könyv, amiben az van, hogy készenlétben állunk, meg akarunk ismerni valamit, amit csak esetleg a költészet útján tudjuk megismerni, nem ismeretelméletileg, de lehet, hogy nincs is ott semmi. A hozzávezető médium, itt a csónak, az véletlenszerű, gazdátlan, hiszen egy másik versében például olyan tévét néz, amiben nincs is adás, vagy rádióban a sercegéseket hallgatja. Ez sokkal izgalmasabb, mint maga a rádió műsor, vagy a tévé műsor. Én ezt éreztem, hogy ez izgatja őt ebben az ismeretelméleti vonatkozásban, ami ismétlem esztétikai jellegű, tehát nem természettudományos, és sokkal termékenyebb, hogyha eltűnik az a hozzávezető valami, esetleg a csónak. Fölmerül a mélységből az ember, hiszen a homályból a fénybe, ahogy Kosztolány is ír, ez az alkotás. És a tévedést látja. Lehet, hogy a tévedés sokkal izgalmasabb, sokkal elgondolkodtatóbb, sokkal termékenyebb, sokkal meggondolkodtatóbb, sokkal átélhetőbb, átérezhetőbb. Én ezt éreztem valóban úgy, hogy az alkotás önreflexiójáról is szól ez a kötet. Én is így gondoltam, egy nagyon szubtilis, érzékeny, tárgyias költészet a Dénesé, és ennek ezt éreztem a magvaként, én legalábbis.
Köszönöm. Én is üdvözlök mindenkit. Én ezt azzal egészíteném ki, hogy itt arról sem szabad megfeledkezni, ugye, hogy a lírai alany egy másik minőségbe lép be. Tehát itt a víz ugye egy egészen más identitást hordoz a lírai alany számára, és én nagyon sok versben éreztem a vonzódást, amit említettél ezeken kívül, a határ helyzetek iránt, a határ átlépés, és főleg itt a tárgyak rendszer, egy nagyon, nagyon markáns tárgyrendszer rajzolódik ki a kötetben. Vannak is olyan részek, ugye, azt nem tudom, talán rosszul idézem, de jegyzeteimben keresgéltem, de nem találtam, hogy egy cső áll ki belőlem, mi a közös bennem, vagy mi a különbség köztem, és egy tárgy között felvetődik így ez a kérdés. Tehát számomra ez ilyen létezés próbaként jelent, nagyon sok vers ilyen létezés próbaként jelent meg, hogy hogyan lehet megfogalmazni a lírai alany számára egy olyan létezésmódot, amely végső soron megismerhetetlen, de magának a költészetnek, mintha ez lenne a tétje, hogy olyan világokba, olyan létezésmódokba hajszolja magát, amelyek, mintha az emberi léttől egy kicsit távolabb állnának. Nem tudom, mi a véleményetek erről.
Majd mindjárt reagálnék így a kettőre együtt, de előtte azt akartam megjegyezni, hogy számomra azt hiszem mind a két kötetnek, nem csak a Dénesnek, hanem a Zoltánnak kötetében is, az az egyik nagy tanulsága, hogy mind a kettő nagyon jó olvasmányélmény, és azt hiszem ez úgy általában az irodalomnak az egyik ilyen fontos tanulsága lehet. Tehát, hogy mind a kettő nagyon erős kötet. Nem csak önállóan a versek is, hanem úgy magában a kötet, illetve a kötet kompozíciók maguk is. Ezt azért is hangsúlyoztam, mert hogy egy kicsit visszatérve a két erre, amit itt előttem elmondhatok, hogy ugye a Dénesnek a nyitó versében pont a hallgatás jelenik meg, mint egy ilyen kifejező eszköz, és azt hiszem ez egy ilyen fontos mozgatója a különböző verseknek, és pont az, hogy éppen ezekben a ugye az ilyen léthelyzetekben ugye pont a itt a borító hátoldalán is lehet olvasni, ez a mi a közös bennem is ebben a puszta falból kimeredő rozsdás csőben, ugye erre utaltam az új, hogy tulajdonképpen folyamatosan áthelyeződnek ezek, más-más nézőpontok villanak meg a lírai én számára, és azt hiszem, hogy itt visszautalnék ugye a hallgatásra, hogy pont az, hogy végigvisz ezeken a különböző létállapotokon, de nincsen ugye, tehát ugye ez egy dinamikában van helyezve, nincsen lezárva. Ez azért is paradox egy kicsit, mert hogy az látszik a elromlani milyen versein, meg a korábbi verses kötetben is, hogy az állatra nagy hangsúly helyeződik, de ahelyett, hogy kapnánk valamilyen megnyugtató zárlatot a versekben, épp az, hogy az is egy ilyen újabb nyitás lesz. Úgyhogy ilyen szempontból pont ezzel a dinamikával fönntartja az olvasóban a tovább gondolásnak, vagy a tovább értelmezésnek a lehetőségét.
Igen, ehhez kapcsolódva, és ahhoz az idézethez, amelyet mindhárman kiemeltetek, ráadásul ezek a nem szűnő kérdések, mint most is, hogy mondjam meg, mi a közös bennem és ebben a puszta falból kimeredő rozsdás csőben. Ez a kijelentés tulajdonképpen, ugye, ahogy említettétek is, hiányokat, hiátusokat hagy, illetve megválaszolatlanul hagy kérdéseket ugyanakkor. Tehát a vers retorikája az lehetővé teszi, hogy egyszerre olvassuk mondjuk ontológiai és egyszerre episztemológiai ismeretelméleti perspektívából. Tehát, hogy egy retorikus kérdés, hogy mi a közös bennem, mert hogy feltételezzük, hogy van valami közös, tehát hogy ez a kérdés pusztán egy retorikus kérdés lenne, illetőleg olvasható úgy is, hogy valódi kérdésként
tevődik fel, amelyre valamilyen választ próbál keresni a kérdést föltevő lírai alany. A szövegeknek ez a, és ez a Zoli kötetére is jellemző, ez a retorikai mozgása, ez milyen szerintetek, érzésetek szerint milyen költészeti hagyományhoz kapcsolódik a magyar költészet, mely perspektíváit villantja föl, vagy van esetleg olyan célja, vagy nem is célja, hanem értelmezhető-e úgy, amely elszakadt hagyományoktól, és valami új, vagy újszerű, vagy más módon próbálná ezt a fajta ontológiai, episztemológiai állapotot szövegszerűen megfogalmazni.
Ez egy nagyon jó felvetés. Én is, amikor olvastam a könyvet, folyamatosan ezen gondolkoztam. Hát nyilvánvalóan az elvont tárgyiasság hagyományára gondoltam, ott az Újhold hagyományra, Nemes Nagy Ágnesre például, és ennek van, minden tárgyas költészetnek van egy ilyen fenomenológiai alapozása. Tehát, hogy a tudat csak egy valamire ráirányulva létezik, semmilyen szempontból a lírai én is, és hát a különböző tárgyiasságokkal való egyben együtt izomorf jelenlét az adja a lírai énnek is a miben létét. Valahogy én ezt így értelmeztem, és ennek egy nagyon arányos felépítését, amely elsősorban a grammatikára épül, és a fiktív látványok rétegére, tárgyas fiktív látványok rétegére, és hát mivel ezért, hogy ezt akarja nyilván a költő előtérbe állítani, én azért éreztem azt, hogy hát szakít a 90-es évek, hogyha már így a hagyományokra utaltál trendjével, amely nem ilyen volt, hát ott az akusztikai effektusok sokkal erősebbek voltak, ugye a rím, ugye a csengés-bongás, ugye a ritmus, ami egyébként az is nagyon szép, csak ugye ez nem ilyen jellegű költészet, hanem egy tárgyias költészet, ezt akarja előtérbe vonni. Ez előbb említettem, hogy itt az Újhold, de később is, hát itt a körünkben van Kukorelli Endre, őt is meg lehet, nyilván hozzá kapcsolódik ez a költészet, de nem csak ez a költészet, Sopotnik Zoltán költészete is erősen kapcsolódik Kukorelli Endréhez, neki nagyon nagy hatása volt erre a két költőre, de hát jelölve is van, ugye Szíj Ferencit, ugye a Dénesnél van egy egész ciklus, ami Marnó Jánosnak egyik versformáit is, versformáit alkotását is átvették, a 10 sorosokat, és hát nyilván akkor Marnó is nagyon hatott erre. Tehát nyilván ez a vonulat, ugye Kukorelli Endre, Marnó János, Szíj Ferenc, és még korábbról pedig az Újhold. Én, hogyha így mondtam, ezt a szót használjam, hogy nyeglén, hogy erre tippelnék, de át is adom, hogy a már társaiknak, hogy ők mire tippelnek.
Igen, hát hogyha a hagyományt próbáljuk felfejteni, nem tudom, nekem volt egy olyan érzésem, talán egy kritikában olvastam erre történő utalást, és itt a cím is felveti az értelmezhetőséget, ugye, hogy az elromlani milyen, és nagyon sok, tehát a recepcióban felvetődött meg, a beszélgetésekben is, ugye Baudelaire-nek a neve, hát én egyáltalán nem érzem Baudelaire-t relevánsnak a kötet kapcsán, annál inkább, tehát számomra ez az egész kötet, ez valamiféleképpen a szerelmi líra kódjainak a teljes átírásában érhető tetten. Én ezt az egész könyvet egy ilyen, tehát a szerelmi lírával történő játéknak, leszámolásnak érzem az összes verset. És ezt úgy valahogy a kritikában én nem vettem észre, és éppen ezért, ugye, amiről beszéltél is, ugye az Újhold, tehát én Szabó Lőrincnek az ilyen irányultságú verseire irányítanám a figyelmet, illetve egy ilyen transzcendencia nélküli Pilinszkit vélek felfedezni, nagyon erősen a kötet szövegeiben, mint hogyha ezek a versek mindig egy szeretett, de elveszített, folyton elveszített másiknak az erőterében teremtődnének meg. Mindig van egy másik, aki megszólított, aki ott van a háttérben, a versek hátterében. Tehát az elromlani milyen is véleményem szerint innét értelmeződik. Ugye a szerelem az valami tiszta, valami tökéletes állapot, az elromlás ugye az ehhez képest, amikor megtapasztalódik ugye ennek a lehetetlensége, vagy tökéletlensége. Tehát én innét érzem. És ugye ha már a Krusovszki kötetről, és majd a beszélgetés második felében a Sopotnik kötetről fogunk beszélni, valóban itt egy nagyon erős szakítást érzek én is a 90-es évek uralkodó hangnemével, de majd ezt a Sopotnik kötet kapcsán fogom elmondani, tehát ilyen tágabb értelemben, inkább csak annyi, hogy a másiknak és az alárendeltnek adott hang itt rendkívül erős mind a két kötetben. Tehát mind a két kötetben a hang az valamiféleképpen az alárendeltnek a hangja.
Annyi, hogy én ezt megerősít, hiszen a névmások, az én-te viszonylat itt tényleg erre utal, a Dénes könyvében például. Ez nagyon erős, ez az én-te a névmásoknak a szerepe, és ez tényleg. És a kötet záró verse meg abszolút intim, és erre utal.
Egy másodpercre szólok csak közbe, illetve ehhez kapcsolva gyorsan kérdezném, hogy ugye a Futóalbum című kötet folyamatosan egyes szám harmadik személy, tehát ő perspektívájú beszédet valósít meg. Az a kérdés gyorsan, hogy hogyan, miben más az alárendelt hang, vagy az alárendeltnek a hangja, hogyha nem tudunk tulajdonképpen egy ilyen én-te viszonyt ilyen módon tetten érni, hanem csak egy ő beszédet hallunk, ahol persze szintén megképződhet ilyenfajta viszonyrendszer, de akár relatíválódhat is.
Ott egyértelmű volt, és akár archaikusan is értelmezhető. Nem tudom, hogy aki az olvasók, én ezt egy ilyen vezekléskötetnek olvastam a Sopotnik Zoltántól, tehát ott, hát ott van az ajánlás is az elhunyt ikertestvérnek, szóval egy nagyon tragikus hangvételű könyv, és ott benne is van a zárásnál, tehát ott ki is szó szerint van, hogy a hangot át akarja adni neki, aki nem volt képes beszélni, tehát hogy beszéljen, hogy ő beszéljen, tehát ott végig egy körül forog az egész, tehát a futás is egyfajta. Erről majd külön biztos beszélünk, ez mint motívum, én ezt egy vezetésnek éreztem, tehát hogy az alárende, hát itt ugye az elhuny, ez egy gyászkötet tulajdonképpen az egész, hogy szólaljon meg, jusson szóhoz, és ez itt tematikusan is szerepel benne a Sopotnik Zoltán könyvében.
Szerintem ez kapcsolódik az, ami, hogy nekem eszembe jutott, hogy a Futóalbumban, ha jól emlékszem, akkor ott van egy ilyen kifejezés, hogy kaparja a lelket. És azt hiszem, tehát, hogy ilyen szempontból a Futóalbum hiába a egyes szám harmadik számú személye elbeszélés, mégiscsak azért az én állítja így a megértésnek a középpontjába. Tehát ilyen szempontból összekapcsolható a kettő, vagy nem különbözik. A elromlani milyen be, pedig érdekes volt, amit mondtál arról, hogy ilyen szerelmi líraként. Most gyorsan megnéztem, hogy végül is igen, a nyitóvers meg a záróvers alapján szerintem így a kötetnek lehetséges egy ilyen értelmezése, de hogy azért ott is nagyon sok esetben pont, amiket még az első kérdés kapcsán elmondtunk így a én és a világ viszonya kapcsán, ott mégis megint kidomborodik egyáltalán az énnek, az én határainak a kérdése, és hogy azt hiszem az meg talán így érthető, hogy nyilván egy én az meg soha nem létezhet egy másik nélkül, tehát hogy csak a másiknak a tükrében lehet felépíteni. Úgyhogy azt hiszem, így, vagy számomra így összeállnak ezek a viszonyok.
Tehát, hogy úgy gondolod, hogy ami az elromlani milyenben mondjuk a szeretett nő, az mondjuk a futóalbumban az ikertestvér? Tehát így retorikailag gondolom.
A második felére az, hogy igen. Az elsőre azért nem mondom, hogy igen, mert hát, hogy végig szeretett nő lenne, az azért ilyen nem vagyok abban teljesen, vagy arról teljesen meggyőződve, de egyébként ha retorikailag nézzük, akkor igen, mind a kettőben ugyanazt a funkciót tölti be. De a futóalbum azért így több szál is nagyon markánsan meghatározza már az ajánlás is, ugye az elvesztett ikertestvért, mint megszólítottad, de hát ott megjelenik más családtagok is, tehát hogy egy egész család tragédiája felvázolódik, ugyanakkor azért megint visszakapcsolva egy kicsit, hogy ott azért a transzcendens jelenlét egy kicsit hangsúlyosabb. Úgyhogy ott ilyen kicsit összetettem.
Egyébként nekem a Sopotnik Zoltán könyvénél tényleg volt egy olyan érzésem, hogy ott ott van a rejtett lírai én, amiről a narratív én számol be. Hiszen, hogy ha már itt a személyes némásukat végig zongoráztuk, akkor ott tényleg az egyeszem harmadik szemében szólom meg, és ez inkább narratív. De kicsit olyan volt, mintha lenne egy rejtett lírai énnek egy ilyen naplója, és arról beszámol egy narratív én. Most egy nagyon egészen más nagyugrással azt mondanám, hogy ahogy a Iskola a határon című regényben, Medve Gábor kézratát megtalálják, és ott lép Géza beszámolra. Egy áttétel, eltávolítás is lenne. Tehát, hogy lenne egy lírai én, aki tényleg vergődik, szenved az ikertestvérnek a halálán és a sanyarú sorsán, és akkor egy eltávolítással, egy narratív én beszámol erről a tulajdonképpen nem közreadott kötetről, mint hogyha ez egy másik kötet, egy láthatatlan kötetnek lenne az olvasható kötete, egy ilyen eltávolított narratív formában. Én egy kicsit valahogy szinte így olvastam a Zoli kötetét.
Csak egy gyors reflexió, hogy tényleg ugye a költészet kapcsán szokott elhangozni az, hogy tehát a líra az alapvetően apostrofikus, magyarán az én beszédet létrehozó líra, illetve a te beszédet, vagy te perspektívát kialakító líra, ez a megszólító, vagy önmegszólító líra, ugyanúgy apostrofikus, mint mondjuk jelen esetben egy ilyen, a te értelmezésedben egy ilyen őbeszédű, amely valamiféle narratíván vagy eltávolításon keresztül igyekszik azt a hangot megtalálni, amely mégiscsak valamilyen énhez jut el. Visszaadom a szót Zolinak.
Igen. Nem vitatkoznék, csak így kiegészíteném, hogy amikor felütünk egy kötetet, van, aki számára a borító az első élmény, vizuális élmény, hogy tehát a Sopotnik kötetre akkor most már térjünk rá. Ugye rögtön egy paratextussal találkozunk, ugye a futóalbum elején azt látjuk, ugye egy nevet látunk, hogy Sopotnik Róbertnek, és én nem, tehát, hogy az ikertestvérrel való azonosíthatóság, ugye ez is felvet egy kérdést, de a kötetet olvasva az ikertestvér néhány versben tűnik fel, de ugyanígy az anya is feltűnik, ugyanígy a család is feltűnik, tehát én nem tulajdonítottam ennek akkora jelentőséget. Pontosabban ugye a futás volt számomra egy ilyen fő kontextus, amely mentén így próbáltam haladni a kötetet olvasva, és csak az utolsó vers az, ami nekem újra olvastatta az egészet, ami tulajdonképpen ez a paratextus a Sopotnik Róbertnek, és az utolsó vers, mint hogyha körbe zárna ezt a kötetet, és akkor gondoltam végig ezt az ikertestvér vonulatot, de nem tudom, hogy ez ennyire erős lenne. Sokkal egységesebbnek érzem egy másik oldalon ezt a kötetet, tehát a futóalbumot, és itt kéne szerintem megjegyezni, hogy mind a két kötet nagyon erősen meg van komponálva, tehát szinte ilyen prózakötetekre jellemző, hogy mondjam, összetartás van, a futóalbum minden verséről felismerhető, hogy ebben a kötetben van a helye, és az elromlani milyennek a ciklusa is szerintem nagyon tudatosan épülnek egymás mellé. Tehát, hogy itt a futóalbumban szerintem a nyelv az sokkal inkább ilyen összekötő erő volt számomra. A nyelv használat, ez a feldarabolt, felaprózott, nominatív ugye, nyelv, hiszen teljesen kimos, nagyon, néhány, van olyan strófa, ahol alig szerepel egy-két ige, ugye ilyen állóképek, és akkor ez az albumszerűsége, a kötetnek ez az albumszerűsége, ugye megjelenik a nyelv által is. És a másik, amiről még itt külön lehetne ugye beszélni, az a futó szó. Amikor Sopotnik közölte ezeket a verseit a Tele blogján, minden verse előtt ott szerepelt a futó szó. Ezeket ugye jó érzékkel lehagyta a kötetből, mert hát egy furcsa kötet lett volna, hogyha mit tudom én, 20-30 verscím előtt is ott szerepel ez a futó szó. És mégis mindegyik versben benne érezzük valamiféleképpen a futást, mint mögöttes élményt. És itt az a kérdésem, hogy ti hogyan fogtátok fel ebben a kötetben ezt a futásnak a jelentését, vagy jelenlétét? Mert ugye, mint sport is felfogható, és hogyha megnézzük az utóbbi évtizedeknek a magyar irodalmi térben a sportnak elfoglalt helyét, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok író felhasználta ugye ezeket a motívumokat, főleg a futballra gondolhatunk, de itt a Mészvének az atléta halála is beúszik Eszterházi Péternek ugye a regényei, és így tovább, hogy mit gondoltuk, hogy a Fodor Péter ugye egy egész monografikus kötetben nézett ezzel a problémával szembe. Tehát, hogy a futás, mint ilyen sport tevékenység értelmezhető a versek kapcsán?
Ez még tematikusan is benne van a kötetben, abból indulnék ki. Hát ez a szorongás, egy önterápia tulajdonképpen itt a futás, amit le is ír. Tehát a szorongás oldása ebben az esetben, ami csak egy tüneti kezelés, hogyha már a pszichológia vagy nyelvére fordítjuk a dolgot, vagy ebben a hermeneutikában nézzük, aminek a nyelvhasználati vonatkozása, megformálásban pedig a feszültség, ugye ennek a feszültségnek a nyelvhasználata, ugye ott annyira tudatos költő Sopotnik Zoltán, hogy le is írja az egyik versében, a hiányos mondatokra utal, hogy nála mi a hiányos mondat, mert hát tele van, ugye a szintaktika itt nagyon szembetűnő, tehát ugye vagy vannak egyrészt a hiányos mondatok, másrészt pedig ugye egy mondatban egy mondatrészt kiemel, és az egy külön mondat lesz. Vagy összetett mondatokban szétszedi, és akkor az is egy külön mondat lesz az egyik tagmondat. De hát benne van az egyik versében, hogy és itt szeretnék válaszolni neked, tehát benne van az egyik versében, aztán a Tűz című versben, hogy és kimondja a szót, itt a kulcsszót, hogy itt a titok. Ő nem szereti a hiányos mondatokat, nem ezért írja, hogy bravúrokat hajtson végre, hanem a titok. Ez vonza, ami a titoknak az érzése szaggatottá teszi a szintaktikát, a mondattant. Valami ilyen olvasható ki az ő könyvéből, és tehát ahogy egy ilyen bevillanások jönnek, és futás közben, ahogy az ember így átítja, ugye ilyen, hogy valaki fut, mint egy, most lehet, hogy rossz szó, mint egy dervis, ahogy így körbe forog, nekem ez jutott eszembe, különben a futásról ez is, és akkor így bevillam az egész, ez egy szaggatott mondatba villam be, soha nem lesz teljes a megvilágosodás, és ezt fejezi ki ez a fajta mondattan. Azért is mondom ezt a misztikus vonulatot, mert tényleg vannak benne misztikus részek, hát ott van az angyal, ami teljesen ott van, a gyász, ez nagyon erősen van, és hát ott a túlvilág, ahol így befelé tekint. Van egy másik témában, hogyha a lélek és a testnek a szembeállítása itt megvan, van egy másik rész, az emlékezet és a képzelet nagyon érdekli. Úgy mondja, hogy az emlékezet átmegy képzeletbe, ez megváltoztatja a szó jelentését, és az lesz igazán misztikus tartalommal telítve, amely aztán bekerül a költeménybe. Valami ilyeneket is éreztem, vagy olvastam, vagy értettem az ő költeményébe. Szóval a futásnak egy ilyen misztikus tartalma is van a pszichológiai önterápia mellett, hogy a kérdésedre válaszoljak, amely a mondattamban a hiányos, szaggatott mondatszerkezetekben fejeződik ki.
Erről nekem az jutott eszembe, hogy a tulajdonképpen a futásnak van egy ilyen, hogy a futás, meg a futó alakja, az végül is bekapcsolódik számos olyan más cselekedetbe, amik ilyen rituálészerűek a kötetben. Tehát akár az, hogy a másik nagy képe a kötetnek ugye a tó, ugye amikor tárgyakat dobálnak be folyamatosan a tóba, vagy a családfa állítás, mind ilyen rituális cselekedetekként jelennek meg. Ugye ez csak annyival ki lehet esetleg bontani, hogy hát kérdés az, hogy mondjuk ezek ilyen kollektívek-e vagy sem, vagy mennyiben misztikusak, mert hogy az elején, illetve az első versben ugye megjelenik az, hogy a futó a feltámadásra gondol, és nem a nagyra, hanem az övére. És hogy valahogy az összes ilyen rituálénak megjelenik egy ilyen sokkal személyesebb, illetve profánabb szintje.
Igen, én is ezen a vonalon indultam el, tehát a futásnak egy ilyen filozófiai, metafizikai rétege, és ugye arra gondoltam, hogy futás, miért történik a futás, vagy valami elől futunk, vagy valamiért. És hogyha Sopotnik kötetben meg akarom határozni, hogy valamiért fut, vagy valami elől, akkor mind a kettő megjelenik benne, tehát hogy ez a futásnak ez a kétféle filozófiája itt összekeveredik, és az is, hogy ez a futásnak a monotonitása, ugye ez a nyelvileg is megjelenik. Ugye nagyon érdekes, hogy többször feltűnik a telep szó, nem tudom, felfigyeltetek-e, az egész ugye a tópartján a lakótelep, stb. És akkor itt így bevillant nekem, hogy Baudrillardnak az Amerika című kötetében értekezik hosszabban a futásról, ugye a múlt nélküli Amerika, ahol mindent meg kell alapozni, minden sziderikus, steril, és akkor ugye itt tulajdonképpen ez a lakótelep probléma, ez számomra egy ilyen Amerika probléma volt, hogy a semmi közepén felépül egy lakótelep, nincs múltja, itt ugye a családfa állítás, a futásnak ez a steril monotonitása, ugye, hiszen mondhatjuk, hogy a futás a egyik legősibb, olvastam néhány ilyen cikket, hogy tulajdonképpen a futás tette az embert emberré, ilyen véleményeket 2 millió évvel ezelőtt kezdett el futni az ember, ugye a Homo erectus, és hogy de a legkevésbé kreatív mozgássort, ha úgy vesszük, ugye? Tehát a futásnak ez a monotonitása, az megjelenik ebben a lakótelep problematikában, és akkor ez a sziderikus, ez a steril környezet pedig nagyon érdekes módon mégiscsak szembenéz, és versbe ír olyan transzcendens fogalmakat, mint az angyal, az Isten, ugye? A pokol, stb., a szív. És akkor itt nekem megint csak a Cucarelli féle versformálás jut, hogy az ilyen elhasznált szavakat hogyan lehet újból versbe írni. Tehát, hogy éreztem egy olyan késztetést, hogy egy csomó elhasznált szónak újra megtalálni a jelentését egy másfajta versnyelvben. Egy olyan versnyelvben, amely leszámol a metafizikával, de mégis a metafizika után maradt ilyen romos szavakból föl akar építeni valamiféle nem tudom mit.
Ez érdekes ez a... Mert ugye van egy bűn című vers is, és akkor mondjuk egy hagyományos olvasó, hogy keresné a bűnnek a hozzávaló asszociációt, ugye a megbocsátás például, vagy bűnhődés ezekben a körökben. Hát gondolunk csak, ugye nagyon nagy hagyománya van ennek a költészetben, még József Attilánál és a Kései verseknél, hogy a Németh G. Béla is írta, de itt egy más, most a Sopotnik Zoltánnál pedig én vártam egy ilyet, hogy a vezeklés, vagy pedig a megbocsátás, vagy a bűnhődés, nem ő tulajdonképpen, ahogy mondod, egy új jelentést akar adni a versében a bűnszónak. Tehát tulajdonképpen ilyen nyelvészeti tevékenység van, de végül is ez mégis az előzmények, az előzőekre utal. Tehát ebben mégis a lelkiismeret furdalás van, mégis ez fajta önbüntetés van, hiszen az egész kötetest sugározza, de hát nyilván azon a szó benne, hogy a hagyományos szavaknak úgy gondolja, kiüresedett a jelentése, és az általa keresett feloldozást, vagy hát ugye saját feltámadást, magánfeltámadást, vagy egyszerre az ikertestvérével. Ez is benne van. Szeretné, hogyha föltámadna az ikertestvére, aki egyben szinte ő maga is, hát ugye tükörképe, tehát ez akár ő újjászületne, ő Sopotni Zoltán is, bűntelenül. És ennek az autentikus szavait keresi ez az egész kötet. Egy új szavakat szeretne, új jelentéseket, mert a régieknek ugye kiüresedett a jelentése. És ilyen szempontból mégis benne van az eredeti kínlódás, ami a régi versekben is volt. Hát én így.
Sok szó esett itt a szavakról, illetve szavak jelentésének, vagy megfelelő, vagy alkalmi jelentésének a megtalálásáról, és itt-ott már fölmerült a versnyelv kérdése és szintaktika, grammatika, de egy kicsit ebben mélyedjünk jobban bele, hogy milyen versnyelv is ez, ami a futóalbum szövegeit, illetve az elromlani milyen szövegeit is jellemzik. Különböző dikciókról van szó. Ugyanakkor a Dénesnek is, meg a Zoltánnak is a kortársai, pályatársait olyan törekvések jellemzik, melyeket a kritika próbál valahogy azért mégiscsak bizonyos értelemben homogénként leírni versnyelv tekintetében. Amikor a hagyományról, a költészeti hagyományról beszéltünk, akkor elhangzott több érv is, illetve meglátás is a tekintetben, hogy miben különbözik, milyen hagyományoktól különbözik ez a fajta versbeszéd. Általában hétköznapi nyelvnek, alulretorizált nyelvnek, köztapi nyelvnek szokták ezt leírni, vagy szokták ezt értelmezni. Ugye felmerül a kérdés, hogy ha a líra, a költészet korábbi kódjai az éppen valamiféle a köznapi nyelvtől elemelt, vagy elütő dolog lenne, vagy ebben lehetne talán a legalkalmasabb módon megragadni a médiumát, akkor ezeknek a szövegeknek, amelyek azért természetesen nem tartózkodnak mondjuk a trópusoktól, az elemelt szerkezetektől, tehát amelyek mégiscsak megemelik ezt a hétköznapi nyelvet valami olyanná, ami már nem azonosítható egy ilyen beszéddel, de mégis az a médium, amit korábban költészetként vagy líraiságként azonosítottak, strófikusság, rímek, zeneiség, adott esetben egyfajta szoros, fölismerhető szövegközi kapcsolatrendszer, az itt azért átalakulni látszik, vagy legalábbis ezt a fajta beszédmódot reflektálatlanul hagyja, vagy egészen másképp nyúl ezekhez a dilemmákhoz. Ezt a nyelvet ti hogyan értelmeznétek?
Én nekem a közelmúltból eszembe jutott Margócs Istvánnak volt egy tanulmány a mondatköltészet, szóköltészetről. Itt nyilván a mondatköltészet jut szóhoz mind a két kötetnél. Kukorelli Endre verseinél volt ez a billentés retorikát, az, hogy nem lehet tudni, hogy most akkor a nagyon érdekes módon, nagyon jól egyik mondatrészhez és a másikhoz is irányítja a költő a figyelmet, és ez egy ilyen érdekes játékot hoz létre. Ez Sopotik Zoltánnál egyértelműen megvan. Krusovszky Dénesnél is a mondatköltészetet érzem erősnek. Mind a két költő kerüli a elcsépelt topikákat, mint elavó gyermekére néz a szerint anya, meg az ilyeneket. De ezt azelőtt, ugye a 90-es években ezt úgy, hogy ironikusan felhoztak ilyenek, intertextuális vonatkozásokban, ők nem ezt elvetik. Ez pedig nagyon feltűnő, hogy semmi ilyen rájátszó, vicces jellegű, hogy kiforgatjuk a így se. Tehát nincs ilyen. Tehát, hogy valamilyen elcsépelt képet, vagy elcsépelt sort, vagy elcsépelt dallamot esetleg, vagy ironikusan mutatunk, nem, nincsen ilyen. Már tudomásul veszik az, hogy nem lehet így metafizikailag megragadni nagy szubstanciákat, instanciákat, és így egy ilyen komor. Ez a modalitás komor. Egy komor tárgyilagossággal szinte regisztrálják a meglévő dolgokat. Én valahogy így láttam ezt.
Erről eszembe jutott, hogyha jól emlékszem, akkor mikor is olvastatok itt föl 2007-ben, és akkor azt hiszem megkaptátok már, hogy spleenesek vagytok. Úgyhogy talán ezt így lábjegyzetként meg akartam jegyezni. Egyébként abszolút, hogy az biztos, hogy ugye már nem bíznak a szóban, úgyhogy átéltek a mondatra. Ez teljesen jellemző. Ugyanakkor meg mégis érdekes, ugyanakkor meg a mondat töltődik fel valamiféle energiával, hogy akár ugye a Marnoféle költészetet a továbbvéve a Krusovszkynál, hogy akkor a szórendet megbonyolítani, meg nála is folyamatos sortörések vannak. A futóalbumban pedig az külön, szerintem külön érdemes hangsúlyozni, hogy gyakorlatilag a Sopotnik a saját költészetében is csinál egy továbblépést, azzal, hogy szerintem mondjuk így a korábbi ilyen terjengősebb mondatokat most elkezdte meg darabolni és széttördelni, és akkor már nem csak a sorok törnek, hanem már maguk a mondatok elválnak egymástól. Egy másik oldalról meg ugye ez a, hogy a hétköznapi nyelvnek a retorikája az egy kicsit ilyen álságos dolog, hiszen pont az, hogy a nyelvnek a retorikai erejét úgyse tudják megúszni, ugye ezt ti is mondtátok. Úgyhogy az látszik, hogy folyamatosan kísérleteznek. Most próbáltam keresni egy képet, tehát hogy például az elromlani milyenbe az, hogy mondjuk szanatóriumi mosoly, vagy néha úgy fekszik az ember, mint egy hiányzó végtag. Ezek mind azért olyan erős képek, amik pont az, hogy kibillentik ezt az egész nyelvet, és kiúzzák alól a talajt. És ugyanakkor látszik, hogy ugye hogy a metafora vagy a hasonlat terén megpróbálják ugyanúgy megdolgozni ezt a nyelvet, mint korábban.
Nagyon kockázatos véleményem szerint kortárs irodalmat, ugye irodalomtörténeti távlatokban elhelyezni. Hát van egy ilyen veszőparipán, hogy az, amit posztmodern irodalomnak szoktunk nevezni, az nem egy egységes stratégia mentén értelmezhető. Ugye nyugati szakirodalomban a Hans Bertens, Joseph Natolinak az egyik ilyen antológiájában többször visszatér az úgynevezett kétféle posztmodernnek az elmélete, amit én így a magyar irodalommal alkalmazva, én ilyen háromféle posztmodernként vélek alkalmazhatónak, hogy ez a korai, ami még a kései modernségnek fenntartja bizonyos beszédmódját, de már a posztmodern ilyen maszkos játékokat, meg intertextuális játékokat beviszi, ugye ez lenne mondjuk egy ilyen korai posztmodern, a Vörös Sándor féle, illetve a kortárs irodalomban is ugye azok a költők, akik ezt a megemelt dikciót fenntartják, de már feldúsítják a posztmodernnek vélt ugye intertextualitással és más elemekkel, mondjuk Tőzsér Árpádot lehetne itt említeni. Aztán van egy második posztmodern véleményem szerint, amelyik ez az Eszterházy Péter a prózában, a lírában pedig leginkább Parti Nagy Lajos meg Kovács András Ferencnek a költészetében figyelhető meg. Tehát, hogy tudatosan ugye nyelvjátékként képzeli el a költészetet, a lírai én az tulajdonképpen lényegtelen idézeteken át, parodisztikus, ironikus idézeteken át jelenik meg, tehát szinte szét is oldódik. Most ugye a mai kortárs fiatal irodalom is tovább viszi ezt a második posztmodern vonulatot, tehát a Havasi Attila féle játékos, meg a Varró Dániel féle költészetet én innét tudom értelmezni. És lenne az úgynevezett harmadik posztmodern, amelyet ugye az előbb említett szerzőpáros valahogy úgy ír le, meg ebben az antológiában a többiek, hogy ez az a hang, a posztmodernnek ez a stratégiája, amelyik a marginálisnak, az alárendeltnek ad hangot, nem a nyelv válik a fő problémává, illetve a hagyománnyal való, a hagyománynak a játékos felhasználása, és ezért én innét látom, hogy egyik kötetben sem, tehát a Krusovszki kötetben hátra ki vannak téve az idézet, tehát az idézetek, hogy honnét származnak, de hát nem tudom, véleményem szerint, hogyha elhagynánk a kötetből ezt a tényleg pár sornyi idézetet, ez a kötet ugyanúgy megállna önmagában is, a fotóalbumban sem láttam ilyen intertextuális utalásokat, és az alárendelthez akkor visszatérnék, hogy említettem, hogy számomra ez az alárendeltnek adott hang, az valahol itt jelenik meg, hogy nem annyira a nyelv problematika válik fontossá, hanem az identitás problematika, az identitással folytatott játék, és akkor én itt még további neveket tudnék mondani, például a Borbély Szilárd, annak az utolsó két kötete, hogy a Halotti Pompa és a Testhez, az evidensen ehhez a vonulathoz sorolható. Vagy például, hogy egy kicsit távolabbi példa, Lövétei Lázár Lászlónak a Kórház versei, ott is már ezt látom, tehát ezt a marginálisnak, alárendeltnek, a fájdalmasnak adott hangot. És nagyon érdekes összehasonlítani ugye például a kórház verseknek a műfaját, mondjuk a Parti Nagy Lajos őszológiai gyakorlatok című kötetét, a Lövéteinek a Két szék között című kötetével, ugye, hogy mennyiben más, teljesen máshogy fogja fel. Ugye a Parti Nagy a kórház költészetet is egy ilyen ironikus, parodisztikus, egy Dumpf Endre féle, ilyen féldilettáns figurán keresztül fogja meg, míg a Lövéteinél ugye egy az egyben ott van a lírai én, szinte azonosítódik a költővel, ugye, és bele darálja a saját, hogy mondjam, élettényeinek a fájdalmait. Tehát, hogy itt érzem a két stratégia között a különbséget, és ezt a két kötetet is ebbe a harmadik féle stratégiában vélem elhelyezni.
Egy részben ide kapcsolódó kérdés levezetésképpen. Zoli itt elég alaposan vázolta, és talán részben meg is válaszolta a következő kérdést a versek hangoltságával kapcsolatban. Miért van mégis az, hogy az irodalom, hangsúlyosan a költészet, és hangsúlyosan talán a modern vagy késő modern költészet a játékos irányvonalat talán kevésbé ide számítva komor modalitású? Miért komor az irodalom, miért a komorabb témákat helyezi előtérbe szerintetek? Nem feltétlenül teoretikus megalapozottságú kérdés, bár léteznek ilyen válaszok erre, vagy létezhetnek ilyen olyan válaszok, amelyek erre, ezt a kérdést relevánsnak tekintik, de a ti véleményetek erről mi?
Régen az, hogy a Hegeli, hogy a boldogtalan tudat az szebb, mint a boldog tudat volt, de ez egy ilyen romantikus elképzelés volt Hegel. Viszont, tehát ennek van egy hagyománya, talán ez még besugárzik, ugye ez is, bár szerintem ebben az esetben nem erről van szó, hanem a kezdetben inkább egy ismeretelméleti, az autentikus kijelentéseket firtató, arra irányuló szemléletről. egy arra irányuló pillantásról van szó, és ez egy, az autentikuság, ez komoly mindig. Tehát inkább, én inkább ezt érzem, tehát nem a romantikus irányt ebben az esetben. Ezeket a költőket inkább ez vonzza, tehát nem a formai játék. Nem hiszem, vagy nem, hogy írtak el imerikeket valaha is, de nem gondolom. Hát ez így, erről. Az egy ilyen más jellegű dolog. Hát ők ilyenek.
A késő modernet említetted? Tehát a Kosztolányi, hogy ott miért tragizáló vers típus?
Nem, József Attilára gondolom.
Vagy József Attila. Hát szerintem a késő modernségben ugye ez a transzcendenciától meg a metafizikai kérdésfelvetésnek a megbillenése. De hát ennek az elég nagy szakirodalma van, ugye? Tehát az a transzcendenciának az elvesztése felett érzett ugye ilyen fájdalom a ennek az elvesztés, ennek az egész nagy tartománynak, amelyre egy megelőző korszakban egy egész költészet épült, ennek az elvesztése az, amit megjelenik Kosztolányi kései költészetében. Aztán véleményem szerint ugye a posztmodern irodalom az úgy lép ezen túl, ugye, hogy a transzcendenciát a költészet elveszítette, ugye az egységes identitásba vetett hitet elveszített, a lírai önazonossága elveszett, de akkor mit nyerte ezzel a költészet? Azt nyerte, hogy akkor most már végtelen sokszámú identitás van, amelyen lehet játszani, lehet parodizálni, és ez az a második féle posztmodern véleményem szerint. És akkor most megint ez a sok paródia, meg ez a rengeteg intertextuális utalás, ez valahogy már így kifulladt, és akkor megint így visszavonul az én a saját már alárendeltnek képzelt világába, amely megfosztódott a transzcendenciától, és akkor ilyen darálja még az Isten, angyal, próbálja még feleleveníteni ezeket a szavakat, de tényleg csak szavakként. Tehát, hogy valahogy én így látom így a 20. században ezt a vonulatot.
Kétségtelen, hogy mind a két költő szerintem ilyen szemben kapcsolódik a késő modernhez, hiszen az elveszített egység, világegység és a transzcendencián érzett valamilyen érzés. Ugye én is hallottam ezt, hogy a késő modern az tragikusnak érzi ezt, hogy a transzcendencia távol van, nincs soha közel, vagy éppen megszűnt, nincs egységes világ, akkor ez borzalmasnak érje. A posztmodern meg lubickol benne örül neki. Hát én is ilyen. És akkor ilyen szempontból ez a két könyv nem lubickol ebben a tapasztalatban. És a vers, a kötetek, az egy hangsúlyos rész, az a kötetek záró versei mindig azért hangsúlyosak. Kétségtelen, hogy Krusovszky Dénes könyvének a záró sorai. Ugye, hogy egy fény felrémlik. És lehet ez is, lehet egy levérés, de és odaírja, hogy, és akkor ott valamit sugall az olvasó, hogy hát, ha valamilyen misztikus asszociáció bejön, de a kiárat, hogy semmiképpen nem kiárat, arra utal, amit te is mondtál, hogy mintha lenne erre irányultság, de az visszamegy. Tehát nem tud kimenni. Tehát a transzcendencia nincs. És hát a tévedés is talán mindig erre utal, hogy de a tévedés, mert már van egy ilyen, hogy hát, ha mégis van igaz állítás, ami esetleg nincs is. Én ezért mondtam azt, hogy a csónak aztán eltűnik, tehát lehet, hogy nem is volt, vagy csak hogy ezek a dolgok, és az még izgalmasabb a tévedés. Tehát igazából ezek nem fájdalmas, tragikusan élik át a transzcendencia elvesztését, hanem egy ilyen komor, tudomásul vétellel, egy regisztrálással, valamilyen a meglevő kopár helyrajznak a tudomásul vételével, a szétesett identitásnak a szintén inkább leíró jellegével. De mondtam Sopotnik Zoltánnak is a végén, ugye a feltámadás, az ikertestvér feltámadás, ott is a transzcendencia van, ami hát ugye végig egy bizonytalanságban van hagyva. Tehát mondom, én ezt nem... A transzcendencia, elveszett transzcendenciával való viszony a 90-es évekhez képest, ami lubickolt ebben örült, nem tér vissza ugyan a tragédia, a tragikus felfogáshoz, inkább egy komor, rezignált tudomásul vételhez. Én így az említett témára így reflektálok.
Pont ezt akartam én is kiegészíteni, hogy véleményem szerint nem a transzcendencia elvesztését érzik tragédiának, már ha valamit tragikumként érzékelnek, mert hiszen tudják, hogy ez már sosem tér vissza, vagy nincs, hanem akkor ugye így nagyon nehéz egy valami fogalmat, de mondjuk Borbély Szilárdnál ugye a testet érzi valamiféleképpen alárendeltnek, vagy Krusovszkinál nálam a szerelem az, ami ilyen féleképpen, tehát ennek a helyébe állítódik, de nem a transzcendencia.
Akkor nekem jutnak a komolytalan válaszok. Gondolkodtam. Alig, ha nem ez egy olyan kérdés szerintem, amit én majd 50 év múlva fogok megválaszolni, de addig is olyan kérdések, vagy olyan válaszok jutottak eszembe, hogy tudod Péter, sírva vigad a magyar. Aztán, hogy eszembe jutottak az egyetemi tanáraim Szalai, akik azt mondták, hogy azt tudjuk, hogy minden irodalmi alkotás az a szerelemről szól, az meg ugye ilyen vagy olyan. De egyébként egy picit komolyabbra váltva, hogy azt hiszem, kicsit megkerül a kérdésen, hogy ennek mindig van egy ilyen másik oldal, és azt szerintem az olvasónak, meg az olvasásnak az oldala, hogy alapvetően most csak ezt a két kötetet nézve, ugye mind a kettőnek az egyik erőssége az a rákérdezés, a kérdés, a dolgoknak a más nézőpontból való megvilágítása, és lehet, hogy maga a tónus az egy ilyen komorabb hangvétel, de alapvetően ez mégiscsak azt jelenti, hogy az olvasónak ez meg, hogyha ezeken átrágja magát, elgondolkodik azokon a dolgokon, amiket, vagy fölteszi ugyanazokat a kérdéseket, és megpróbálja magának megtalálni a válaszokat, az meg ugye az olvasásnak az öröme. Tehát ilyen szempontból azért mégiscsak itt van egy kis vigalom.
Hogy én is nem vidám, de egy picit ettől a komorságtól egy kockázatos értelmezéssel valami poénosabb dolog felé tereljem, és meg is kérdezném Krusovszky Dénest egy dologról, hogy adjon igazat nekem, vagy cáfoljon meg. Az ő kötete egy olyan cím nélküli verssel kezdődik, amely egy ajtón történő belépést mozzanatá, és úgy zárul, ahogy ti is említettétek, hogy egy olyan verssel zárul, amelynek az utolsó sora a levérés egy ajtón belül, tehát egy házon belüli helyről megpillantott levérés, vagy egy ajtószerű, vagy ajtóalja, amely biztos vagyok, mondja a beszél, hogy egyszerűen nem lehetett kiárat. És amikor újraolvastam a kötetet, akkor ez a belépés, ez a nem lehetett kiárat zárlatról nekem az Amerikai Pszichó című könyv jutott eszembe, amely egy Dante idézettel indul, ki itt belépsz, hagy fel minden reménnyel, ezt mindenki ismeri, és úgy zárul, hogy egy étteremben ülve a Patrick Bateman nevű elbeszélő megpillant egy ajtót, ami az van fölírva, hogy nem kiárat. És ugye ez a regény a modern irodalmunknak az egyik legsötétebb alkotása, és ez a párhuzam egy picit így fölrémlett bennem. Persze az Elromlani milyen verseskötetnek ennél több köze nincsen az Amerikai Pszichóhoz, de azért megkérdezni a szerzőt, hogy ez tudatos elrendezés volt, egy rájátszása, vagy egy teljesen véletlenszerű dolog, amire most itt rábukkantunk.
Ez véletlen volt, hiszen nekem a PC-i úrra mondta először, hogy így ilyes pont az olyan, mint a pszichóban, de ez teljesen véletlen volt. Utána örültem neki.
Tehát akkor ez egy felfedezhető reflex, vagy egy olyan dolog, ami más is feltűnő azért.
Igen, úgyhogy most meglepődtem, azt hittem, hogy ez nem maradtam ennyire egyértelmű,
Persze, mert az ajtó, meg a rés, kijárat, ezek olyan, szintén olyan fogalmak, amelyek használhatók és újrahasznosíthatók, csak tényleg ez a...
De
Még Zolitól kérdezném, hogy nálad van Roland Barthes Beszédtöredékek a szerelemről című könyve, ezt hogyan emelnéd be a beszélgetésbe?
Amikor a szerelmi líráról beszéltem, a szerelmi líra újra.
Igen, hogy a Krusovszky költészetben véleményem szerint ezek a, tehát a Barthes által fel sorolt alakzatok szerintem itt töredékes formában szintén így megtalálhatók, tehát hogy ebből a szempontból. És még a Sopotnikhoz visszatérve, hogy itt nem esett szó még valamiről, ami visszatér az identitáshoz, és akkor esetleg ezt is meg lehet kérdezni. Én egy olyan fontos sornak éreztem, hogy tavaly múlt 33, illetve hogy 33 fa van a tó körül, hogy azt futja körbe. Tehát ez a krisztusi kor, hogy ez a, hogy mint identitás probléma, ez a kapuzárási pánik probléma, hogy az is egy ilyen, hogy, tehát épp úgy, mint az ikertestvér, én ezt is így ebben így éreztem, ebben a kötetben.
Roland Bárton még nem derült fény.
De? A Krisovszki kötetben.
De nem akartál idézni, vagy elhoztad a könyvet?
Nem.
Jó, rendben. Köszönöm szépen a beszélgetést, és ha a szerzők még felolvasnának néhány művet, annak nagyon örülnénk. A közönség is kérdezhet természetesen, de hallgassunk meg néhány verset még.
Zavar. Zavar van benne, mintha túlzásba vitte volna a mozgást, mint annyi minden mást is. Szédülés mögé bújik el az álme az első kattanásig. Egy átkozódó telefon reggel 9-kor. Emberdögszag rögtön az orrban. Viszonyítani ez nem lehet, nem szabad. Zavarja a zavar, és hogy kusza erkélyekre lát, mert azok alatt az erkélyek alatt büszke lugas rohad. Azt, hogy angyali, már évek óta nem meri kimondani. Elméletben minden ember ember. Gyakorló Isten törvénye egyes pont, vagy gyarló Istené. Ezt eldönteni bizony elég nehéz. Mintha túlzásba vinné a gondolkodást, mint meg annyi minden mást is, egyszerű zsibbadójegyzés jut el könnyedén a szájpadlásig. Szent. Gyűlnek a népek a telepen, füstölögnek az érzelmeiken. Azt mondják, vége lesz. Mennek és meglincselik az angyalt, aki bennük és általuk. Bennetek és általatok. Van bennük valami béna szadizmus, sietnek elérni a véget, vagy elébe menni. Angyalvért csorgatnának le az arcukon, a gonosz vérét sárral akarják keverni. Aki miatt tehetetlenek, és részben falgyűlölők lettek, aki miatt egészen hülyék. Nincs pardon. Annak a lénynek lógnia kell. Lógassatok fel magatokban előbb. Föld. Nem ért a földhöz. Ősei üveget fújtak inkább. Idegen történetek növesztettek füvet itt. Mégis magáénak érzi néha mindet. A hely szelleme elől futna is, meg nem is. A hely szelleme olyan szárnyas emberféle, bőr alól kikandikáló szívvel. Taktikája nincs rá, hogy ne kelljen tőle félni. A taktikája soha nem volt semmire. Az, hogy melyikük erősebb, el még nem döntetett. Most, hogy félni kezd, hatalmas üveggolyót képzel maga köré, mint mikor leengedik a kemencéből az üveget, olyat. És foltokban forrósodik a föld a léptei alatt. Ő lesz a kályha, Isten pedig rak a tűzre. És még egy utolsót olvasnék. Darab. Leszakadt az ég egy darabja. Körbeállják a szomszédok az udvaron. Elsodorta a porolót, amit senki se használ. Találgatják, mi is lehet az. Nem hasonlít semmire, ami ismerős. A hangoskodók mögött egy gyerek a szeretetre tippel, a kapis egy fülest érte, azért se sír. Elég nagy, hogy igaz legyen, és látszik az is, hogy máshonnan való. A délelőtt így törik szét két kicsi délutánra, a közeledő ünnep jó messzire kerül. Köszönöm.
Én most arra gondoltam, hogy egy újabbakat olvasok föl szerintem. Ezek már nincsenek benne a kötetben. Chris Burden másolat, 7. Ahol a testmakacs szótlansága mögül már kihallatszik a lélek érthetetlen hadarása, én oda készültem. Azt ígérted, olyan lesz majd, ha rákapcsolódom az elektromosság idegrendszerére, mint egy zarándok út cél nélkül. Én meg rögtön láttam is magam, ahogy megpihenek röviden, egy hőerőmű vagy egy vízlépcső templomi árnyékában. Az viszont eszembe sem jutott, hogy a vezetékek máshol érnek véget. És ennyi csatlakozás, ennyi elúsztó sem lesz elég ahhoz, hogy ebbe az egyetlen pillanatba belezsúfoljam az összes korábbit. De vajon miért éppen ez a szürke zóna mindig a félreértés alapja? Előbb még a drótvégek, mint egy széttépett giliszta két fele, és ahogy hirtelen meg kell mondanom, melyik él tovább. Aztán a megperzselt bőr kesernyés illata, ami lassan betölti a teret, legvégül pedig ez az indokolatlan nevetés, nem az én hangom, de belőlem jön, élesen, csattogva, akár egy olló. Bocsánat. És akkor még három verset felolvasnék, ezek ilyen, ez egy sonett sorozatnak az utolsó három darabja, amiknek az ilyen idézőjeles főhős, ez a Hart Crane nevű költő. Hart Crane átveti magát a korláton. A víz fölé hajolok, de nincs másik harc, már régen leázott rólam minden szerethető, mentségnek ugyanakkor ez még mindig túl kevés. Aki tükörképem lehetne, folyton mögöttem áll. Mi ketten felfoghatatlanul messze vagyunk egymástól, mivel a távolság egyedül a megvetéssel mérhető. Más nem mond, de ezt újra és újra, míg súlypontom át nem fordul a lényegen. Ezt nevezzük mostantól egyszerűen korlátnak, mégse kapaszkodjunk bele. Ketten ugrunk, de enyém a csobbanás, hallgatjuk, ahogy egyedül érkezem. Az Orizaba kapitánya megállítja a hajót. Ez az Orizaba az a hajó, amiről Hart Crane beugrott a tengerbe. Felhősem, madár sem vet árnyékot ránk, mégis sötét van akár egy elhagyott testben. Bevallom, engem mindig is csak a működés érdekelt, a haladás arroganciája, most mégis inkább leállítom a gépeket. Valaki eltűnt, valaki átvetette magát a korláton, mondják, és én behunyom a szemem néhány másodpercre. Vajon létezik-e nagyobb szabadság ennél? De hiába próbálom elképzelni, túl sok a hang, túl híg a tér ide fönt, egy hibátlan süllyedés árnyékában parancsszavakkal leplezem zavarom. És akkor ez az utolsó. A matrózok felravatalozzák Hart Crane koporsóját. Akitől búcsúzunk, már nincsen itt, de nem is érte, gyűltünk össze, ahogy ő sem miattunk vetette vízbe magát. Valahol a kéjenség és az önzés meccés pontjánál összetalálkoztunk, de innen már csak egyikünk haladhat tovább. Az előttünk álló pillanat rettenetes üressége, a jövő egyedül a tagadással tölthető ki megnyugtatóan, csak hogy nekünk még kötelességeink vannak. Egy üres koporsót szabadon engedünk, aztán, mint akik hisznek még a megértésben, úgy terjedünk szét, akár az öröm hír. Köszönöm.
Köszönjük szépen a verseket, és a közönségnek, hogyha van kérdése az irodalomtörténészekhez, vagy a költőkhöz, akkor már tegye föl, hogy hozzászólása.
az elhangzottakhoz. Hogyha nincs, akkor átadjuk a terepet a következő programnak, addig pedig szünetet tartunk.
A következő program a Debreceni Szkolion folyóirat lesz, egy infúzió, szellemi infúzió, és Millián Orsolya Szegedről fogja a beszélgetést vezetni. Jó cigarettázást kívánok mindenkinek! Neked is jó, picit.
Yeah.